Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Népiek és urbánusok évszázados megosztottságában, ha nemzet saját belső ereje és igényei szerinti útjának szükségességét vallja. Alkotó munkája mellett mind az irodalmi, mind a közéletben nagyszerű szervező volt. A Magyar Demokrata Fórum, majd a Nemzeti Demokrata Szövetség, a Hitel című irodalmi közéleti folyóirat és a rendszerváltozás történetét kutató intézet és archívum alapítása és vezetése fűződik a nevéhez. Köszöntöm Önöket! Csűrös Csilla vagyok. Bölcs rezignáltság és a madácsi hitvallás jellemzi vendégemet, a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Bíró Zoltán irodalomtörténészt, a Magyar Érdemrend tiszti keresztjének birtokosát, aki nemrégiben ünnepelte 85. születésnapját, és akit ez alkalomból a 80. születésnapján készült beszélgetésünk felidézésével köszöntünk.
Hol érezte magát eddig legjobban életében? Pesterzsébeten, ahol született, Szegeden, ahol 20 évig tanította Juhász Gyula főiskolán, de igye meg azt a kávét, közben kortyoljon nyugodtan.
Mindig, ahol voltam.
Vagy itt a Vajza utcában, ahol most
él. Mindig, ahol voltam. Szegedet én nagyon szerettem, és nagy nyugalmat adott. Leszálltam a vonatról, szépen a házfák alatt besétáltam a városba. Az már önmagában nagyszerű volt, de hát a tanszék, a főiskola nagyon jó volt. A gyerekkor Erzsébeten kifejezetten szép volt. A sárga borsó főzelékkel, meg a zsíros kenyérrel. Édesanyám nevelt csak bennünket, ő meg dolgozott az ország legbüdösebb utcájában. Úgy hívták, hogy Illatos út, a Hungária vegyi műveknél. De hát gyerekek voltunk, öcsémig, csavarogtunk, fosziztunk, étnappal látéve az árokparton keresgéltük a papsajtot. Egy szelet zsíros kenyér, jó megsózva, egy almával, az már fenséges étel volt. Nagyon jó banda volt az utcában, időnként volt egy kis verekedés is. De ez is olyan becsületes módon mennem, úgy, mint a forradalom 50. évfordulóján, hogy a rendőr a földön fekvőt rúdosta, meg taposott a nemzeti színű zászlón. Tehát ott azért voltak erkölcsi törvények az utcában. Aki a földön feküdt, azt már nem bántották. Ott lehetett megtanulni, tudja, hogy mit jelent közösségben lenni. Mit lehet áldozni, mihez kell alkalmazkodni, mihez nem szabad alkalmazkodni. A betyár becsülettől a bajtársi érzületig ott minden kifejlődhetett az emberben. Édesanyám nagyszerű asszony volt, csak nagyon beteg. Úgy járt be dolgozni, hogy meg akart takarítani szegénykém azt a 50 fillér volt akkor egy vonaljegy a villamosra, és akkor gyalog ment be. Tehát már alig bírt menni. És aztán megműtötték 57-be, és belehalt.
Az édesapja?
Őtől a édesanyám elvált, mert ő meg alkoholista lett. Én nem is ismertem. Anyám nagyon szerette őt, de azt mondta, hogy a gyerekeket tönkre fogja tenni, úgyhogy elváltak, és aztán utána hamar a válás után meg is halt.
Akkor maga egy végtelen jó természet, hiszen azért egy ilyen háttérből sok keserűséget, vagy sok fájdalmat is hozhatott volna van, magával.
Van, persze. És én nem állítom, hogy elmúlnak ezek. Például 56-tal kapcsolatban az borzasztó volt, az a november 4-i élmény. A 23-án még bementünk a haverokkal, a Kilián laktanyánál. Óriási eufória. Iszonyatos örömmámor volt, és amikor meghallották, hogy a rádiónál lőnek az ávósok, akkor jön a vörös csepel, hordították, és majd elintézi az ávósokat. És tényleg jöttek Cseperről teherautókkal, erre jött november 4-e, hát az kétségbejtő volt.
De nem vettek részt a harcokban?
Nem.
15 évesen, csak szemlélőként.
A MUK plakátok terjesztésében abban részt vettünk, éjszaka elmentünk, kiragasztottuk, hogy márciusban újra kezdjük, aztán nyomással a gyorsan. 56 óriási hatással volt ránk. Ilyen volt a korosztályunk is, meg hát főleg az ugye, hogy nagyon sokan meghaltak. Nálunk egy-két évvel idősebbek közül, ott Erzsébeten is. 57-ben, november 4-én az iskolában gyászállagot kitettük, de az osztály egységes.
Nagyon bátrak voltak.
Tisztán lelkiismereti dolog. Osztályfőnökünk egy 45-ös kommunista volt. Először ő is megállt, nem szólt egy szót sem, és utána ordított, hogy fiaim, de féltek bennünket. Aztán itt lesz a rendőrség perceken belül. És annak köszönhetjük, hogy nem csaptak ki bennünket úgy, ahogy volt az egész osztályt. Valóban jött a rendőrség. Az öreg volt az, aki kiállt mellettünk. Azt mondta, hogy ha ki akarnak bennünket csapni, akkor vigyék az ő pártakönyvét is. Édesanyám halála. 56. november, minden összejött, én akkor nagyon magam alatt voltam. Olvastam. Ez volt az egyetlen, hogy beletemetkeztem az irodalomba. Otthon is volt pár Tamási, meg Nyírő, meg Móricz, Petőfi, Adi, József Attila. Bejártam könyvtárba, akkor végigolvastam világirodalomból, ami úgy nagyon érdekelt mindent, tehát Dostojevszkijtől Flaubertig. Magyar irodalomból szinte mindent. Aztán egy barátom mondta, hogy hát Dabason keresnek embert a művelődési házba. Elmentem oda, és 3 évet töltöttem ott, nagyon jó élmény volt.
Dolgozott segédmunkásként még az egyetem előtt.
Benzinkutakat javítottunk. Egy olyan KTS-be kerültem dolgozni, ahol mindenféle deklasszált elemek voltak, meg lumpenek.
Tehát akkor a társadalom minden rétegével összefutott.
A legmélyebb lumpenség is ott rakódott le, vagy ott is.
Irodalom népművelő szakra ment az egyetemen.
Engem nem nagyon izgatott, hogy milyen szakra megyek. A magyarra az volt fontos. Uh-huh. Öcsém is népművelés szakra.
Gondolom Bill Haley-t már jó kedvében hallgatta.
Nagyon. Ez a ritmus, meg az egész hangulat, amit azt teremtett, az nagyszerű volt.
Rock'n'rollozott is a
rockazóra körülre? Nem táncoltam, és ma sem utálom a táncot. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But you should add right so. Join me home, we'll have some fun.
Az igazságért való kiállása és a világlátása volt az, ami konfliktusokba sodorta.
Általános iskolás koromban egyszer azt mondta egy tanító, hogy bíró, téged fel fognak akasztani. És én akkor elgondolkodtam rajta, hogy miért kéne engem akasztani. Aztán rájöttem később, hogy persze, mert én lázadó típus voltam. Ahol úgy éreztem, hogy igazságtalanság van, akkor én ott a szóvá tettem mindig. És egyetem után is a SZOT központi iskolára kerültem tanítani.
A szakszervezetek országos tanács.
Igen, egyszer az igazgató helyettes, az nagyon rendes ember volt. Behívott, mondta, hogy ide figyelj, naponta mennek a feljelentések. Nem fog sokáig menni. Másodjára már azzal hívott, hogy keressek állást magamnak, mert nem megy tovább. És akkor jött a minisztériumból az igény.
A művelődési minisztérium.
Igen, felsőoktatás politikai főosztály, oda hívtak. Ez egy kitűnő csapat volt megint.
Közben belépett a pártba, nem?
Én már korábban beléptem.
De miért? Egy ilyen 56-os élmény után?
Elmondom magának, Dabason Juhász Sanyi nevű igazgatóval együtt állandóan csináltunk valamit. Oda került Dabasra egy munkásőrparancsnok. De ilyen vagány srác volt, és azt mondta, ide figyeljetek. Lépjetek be a pártba, és akkor békén fognak hagyni benneteket. Nagyon kemény. Gondolja el, 59-ben azért egy járási pártbizottság, az nagyon durva dolog volt. Megnyugtatott bennünket, hogy csak tagjelöltnek kell belépni. És csak ugyan békén hagytak utána. Ha jött az egyetem, megkeresett a dékán maga, tehát mi az, hogy ennyi ideig tagja? Na, nem akartam belépni, mert idegen tőlem ez az egész. És akkor elkezdett agitálni, hogy itt nem tud megszólalni senki annak, és nem ismer. Beléptem végül, nem bántam meg soha. Hogy mondjam, én tényleg tudtam egy-két embernek segíteni is ezzel, meg ott a közszellembe. Összefogtunk az ötvös kollégistákkal.
Acél Györgyel csatázott a legtöbbet.
Vele, persze. Acél azért nem akármilyen ellenfél volt. Acél egyrészt okos ember volt, nagyon tájékozott, és volt érzéke hozzá, hogy az ellenségei közül is válogasson a javából. De nem véletlen, hogy ő Dérivel, Ilyéssel, Németh Lászlóval, Csórival rendkívül jó kapcsolatokat tartott, és ezt nagyon ügyesen csinálta. Hát én meg ott a minisztériumban csináltam azt, amit én akartam csinálni. Amikor Posgai lett a miniszter, én mondtam neki, hogy ne kockáztasson miattam. Hagyjon engem dolgozni, és ha kirúgnak, kirúgnak. 2 évet jósoltam magamnak, körülbelül ott feleségemnek mondtam is, be is következett. Olyan mértékben szemben álltam vele, hogy Acél egy ilyen rangú főnök, ezt nem is tűrhette el. Tehát én tulajdonképpen megértem vidéki irodalmi lapoknak a megmentése például. Hát az napi rendem volt. Elkezdett ordítani a megyei pártbizottsággal, hogy rúgják ki a főszerkesztőt, akkor azok fölhívtak engem, hogy hát a céljártás ezt kéri, de mit szól a minisztérium? És akkor mondta, hogy a minisztérium azt mondja, hogy kitűnő a főszerkesztő, így hagyják békén. Az erőviszonyokkal azért tisztában voltam, de érdekes módon leálltak ezek az ügyek sorra. Tiszatájnál, Alföldnél, Porrásnál. Csak hát tudtam, hogy ez nem megy a végtelenségig. Az acéllal való utolsó találkozásom az egy egészen különös helyzet volt. Már akkor ugye a Társadalomtudományi Intézet igazgatója volt.
A 80-as évek végén.
Megyek az utcán, valaki hátulról. Hátulál. Zolikám, hát miért nem látogat meg engem? Nézek hátrát az acél. Végtelenül vastag bőr volt a lépén, és akkor mondtam neki, hogy nézze, hát miért mennék én magához? Hogy minden onnan kirúgott, ez rendben is van, de most mit akarunk egymástól? Higgy el, hogy nagyon fontos lenne, hogy beszéljünk. Akkor már ugye a csapat létezett, megkérdeztem, hogy mi dolgolnak. A Tiszatájat hát, ha meg lehetne még menteni. Menjek el. A négy szem közti beszélgetés az hallatlanul érdekes volt. Azt mondja, mi lesz most? Ő pontosan tudta, hogy be fog következni a rendszerváltás. Szeretett volna egy alkut kötni. Köztünk meg a belvárosi úgynevezett uhánusok között. És akkor mondta neki, hogy ide figyeljen. Minden a maguk kezében van. A mi kezünkben semmi. Hogy lehet így alkut kötni? Nem lehet. Ezzel elváltunk, de szerintem ez nagyon mélyen érintette őt, hogy nem megy ez a dolog velünk. Teljesen világos volt, nem is titkolta egyáltalán, hogy neki az a szívügye, hogy ezekkel a fiúkkal mi lesz.
Azt mondja meg, hogy ez az irodalmár érdeklődése és a közéleti szenvedélye hogy fonódott össze?
Szerintem teljesen szervesen kapcsolódott össze. Addig ehhez nagyszerű készletéseket.
Az egyik fő kutatási terület. Itt is van a képe a falon.
Egyáltalán, aki Adit, Móricot, Szabó Dezsőt, Német Lászlót, Ijést olvasott, azt tudja, hogy nem elválaszthatóak ezek a dolgok. Babis végig kínlódik azon, hogy eltűnni a világból, mert mocskos, és a végén a Jónás könyvébe azt mondja, hogy hiába menekül a küldetés elől. Kosztolányi. Most olyanokat hozok, akik valóban azzal indulnak, hogy nem a mélység, a felszín a csillogása, az a szép, az a költészet, távol a politikától. És akkor a halála előtt nem sokkal, ott elkezdődik egy átalakulás, például az Isten hitben is. Kosztolányi többször elmondja, hogy ő nem hisz. És akkor jön a vendéglét, víziója, halotti beszéd, hajnali részegség. És ez az egész végül is megint azt igazolja, hogy lehet, azt mondja, hogy politika az egy mocskos dolog, az egy más, az irodalom, a költészet az pedig valami szent, szakrális dolog, és azt ne érintse semmi mocsok, de nem tudja megoldani senki. Egyáltalán a világ iránti érdeklődés az már eleve kizárja azt, hogy valaki teljesen kívülállóként nézze a világot és a politikát.
Német László hatására tartja ön is olyan nagyon fontosnak a magyarság számára a harmadik, a saját út megvalósítását?
Szabó Dezső. Sőt, Adinál indul ez a fajta gondolkodás, tehát az, hogy itt valami olyan megoldás kellene, ami belülről fakad. És ebbe igaza is van. És aztán Szabó Dezső az, aki nagyon komolyan ki is dolgozza, ő már programot csinál belőle. Német László pedig egy elméletibb, teoretikusabb formában ezt kifejti. De ott van nála is a gyakorlati megfontolás, a szárszói beszédben, hogy Új-Guineával mi lesz. Ki legyen, és miért ne lehetne az Új-Guineáké. Ez végigvonul, de már a 19. században ott van ez Kölcseinél is. Végelmében a Kossuthi gondolkodásban is ott van, Széchenyinél is megjelenik ez.
De csak az egyik van itt a falon.
A Kossuth képe van a falon. Én egyébként kiváló embernek tartom a veszekedő Széchenyit és Kossuthot is, sőt hozzáteszem a harmadikat, Veselényit, akiről alig-alig ejtünk szót. Nagy emberek voltak ők, vitathatatlanul. Nagyon erős nemzeti elkötelezettséggel, más-más módszerekben gondolkodtak.
Edith Piafba, aki ezért nem a népiesek táborának hát nem, a kedvence nem. Lehetett, mikor szeretett bele? Akkor, amikor a francia nyelvbe?
Igen, meg egyáltalán a francia sanzon akkor uralkodott. Én szerettem azt a mentalitást, éneket, hangzást, amit Edith Piaf művelt.
No. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux.
Ben nagyon szinkatracionális elme azért mély érzelmeket őriz belül.
Hát természetesen.
Csak nagyon fegyelmezett.
Hát érzelmek nélkül nagyon sivár lenne az élet, azt hiszem a személyére szólóan is, meg az emberiség életére nézve is. Az emberben vannak indulatok természetesen. Én ezeket megtanultam fékezni. Muszáj volt. Abban egészen biztos vagyok, hogy az érzelmeket az embernek korlátozni kell. Tehát az önfegyelem, az ő korlátozásnak is megvan a tere. Ugyanakkor a kereszténység azért győzhetett, mert nem a gyűlöletre, nem a bosszul állásra épít, hanem a szeretetre.
Önnél is kialakult egy olyan fajta Isten hit, mint Kosztolányinál?
Református vagyok. Én inkább Adihoz állok közelebb. Az állandó vívódás, a kételkedés, a hit, ahogy váltakozik benne. Van egy gyönyörű vers mondata, az nem lehet, hogy senkié vagy emberé az élet. Nálam legalábbis ez a kulcsa a dolognak. Azt nem tudom elképzelni, hogy ez az egyébként nagyon esendő emberiség, ez uralja az életet. Vagy senki. Ez örök kérdése szerintem az embernek.
De egy dologban sosem kételkedett, hogy a nemzete sorsa a legfontosabb.
Nem, abban nem. És ezen belül persze minden közösség, tehát a legkisebb közösség is. Én tudom, hogy mit jelent a család hiánya, tudom, hogy mit jelent az anya, az anyák szerepe. Tudom, hogy mit jelent az, hogy most már 54 éve házasok vagyunk. Feleségemnek ugyanúgy át kellett élni mindent, csak a háttérben. Mindent vállalnia kellett. Sajnos közös gyerekünk nincs. Meghalt, amikor megszületett. Van egy nevelt fiam, és mindig voltak többen, akikkel át lehetett élni azt, hogy az ember közösségi lény. Anélkül, közösség nélkül elvész.
Kovács Kati féle Angelis 1492, az miért?
Az utóbbi történések miatt a rendszerváltás hatalmas sikere.
És ebben némi iróniát érzek
fölfedezni. Hát, ez a szép új világ, ez bekövetkezett most ránk szakadt mindenestül. Nyilván bekövetkezett volna, így is, úgy is, de hát ilyenkor az ember végig gondolja, hogy mit várt volna. Na most túl sokat nem vártunk, azért ez nem igaz, ezt szokták mondani, hogy rögtön életszínvonal emelés, meg nem tudom, miket vártak az emberek. Az emberek egy tisztességesebb társadalmat vártak. Ezt ugye fűszerezték demokráciával, jogállamisággal. De hát a demokráciának látjuk Nyugat-Európában különösen inkább a karikatúrája van. A jogállamnak hasonlóképpen. Az agresszió nem szűnt meg, csak átalakult. A módszerek változtak, de hát valójában csöbörből vödörbe kerültünk bizonyos mértékig ezzel a brüsszeli liberál diktatúrával. Amerikában jött ez a derék amerikai elnök, aki most megint úgy gondolja, hogy majd ők a világot átalakítják. Az egészben van valami rettenetesen szomorú és lehangoló a jövőt tekintve. Miközben ugye is itt jön az, hogy most akkor az ember bizakodik, reménykedik, vagy pedig teljesen önmagába fordul. Én azt hiszem, hogy az ember ebben az örök küzdelemben él. Tehát ebből a szempontból Madács a legautentikusabb. Ki azt mondja, hogy értsétek meg, nincs más. Küzdesz, aztán meghalsz. Határolt az életet, határoltak a lehetőségeid, ennyi az élet. De hát az embernek élni kell, és ez pedig azzal jár, hogy bízik a jövőben, bízik abban, hogy értelme van a cselekvésnek, a szónak. Mert egyébként az ember hajlamos arra, hogy meg se kell szólalni. Úgyse hallgatok, ugyase rá. Nem kell írni egy betűt sem, mert senki nem olvas. De hát ez nem igaz, mert honnan tudom én, hogy ha öt ember elolvassa, az hogy terjed tovább. Deres Péter mondta ezt pessimistának, akkor hiszem el, hogy pessimista fölköti magát. És ebben nagy igazság van.
Száz tengerár fordul ellenünk, száz szélvihar küzd velünk. Nincs élelem, nő a félelem, és egyre fogy emberünk. Tűz és szélvihar pusztít mindenütt, s a jó remény oly kevés. Bár harcolunk, mégis lázadunk, s az életünk szenvedés. Miért szenvedünk ennyit, Istenem? Miért szenvedünk minden év? Hány jó barát halt meg álmokért, kincsekért és semmiért?
1984-ben kiállt már a 19-ek levelében a határon túli magyarságért. Nagy Magyarország kép a könyvespolcon. Trianon fájdalma mikor ütötte szíven?
Döntően az egyetemen, de otthon Nyírő vagy a Tamási, meg hát más írók is. És hát az, hogy egy durva igazságtalanság történt az országgal, ez egy hajas döntés volt.
Az MDF, Magyar Demokrata Fórum pontot zászlót a határon túli magyarság érdekében is. Azt hiszem, hogy akkor még sokkal több illúzióval és hittel élte meg az MDF alakulását, alapítását, hogy? És az első ügyvezető elnökségét.
Természetesen ez így van. 68 volt egy nagyon fontos határ, amikor bevonultunk mi is a csehszlovákokhoz. 68-ban én felszólaltam a bölcsészkaron, Hamburger Miska, meg én úgy nem értünk egyet a bevonulással. Abból is balé lett persze, de úgy összehozta az embereket. Akkor kezdődött Kis Ferenccel, Csórival, Cine Mihállyal, egy olyan szerveződés, ami még nem volt tudatos. Egyszerűen baráti társaság volt. És ebből fejlődött ki tulajdonképpen a későbbi MDF. Csatlakoztak Fekete Gyulától kezdve a Csurka Pistáig, Biharin, főleg a Monor utáni helyzet.
85-ben.
Előhívta azt, hogy most muszáj nekünk lépni.
A lakitelki találkozónak a Magyar Demokrata Fórum születésében nagy szerepe van.
Az egy nagy felbuzdulás volt, de nagyon precízen előkészítettük. Csóri, Csurka, Fekete Gyula, Fül Lajos, Kis és Csaba, Lezsák Sanyi meg én. Én kaptam ott azt a szerepet, hogy én jelentem be az MDF megalakulását. Nagyon jó volt ezekkel az emberekkel együtt dolgozni. Ezek olyan barátok voltak, akik nagyon különböztek egymástól, tőlem is, és írók. Ugye, mint írók időnként, hogy mondjam, furcsa dolgokat műveltek a politikában. De ugyanakkor nagy volt az önkorlátozás, önfegyelem. Az volt a legszebb az egészben, hogy mindenki azt csinálta, amire ő alkalmas.
Mint ahogyan nagyon különböző volt ez a négy ember is, akit kizárt a párt, Bíró Zoltán mellett, Bihari Mihály, Lengyel László, Király Zoltán.
Nagyon különböző, és mind a négyen merőben más utat jártunk, előtte is, már utána is.
Közéletiséget nagyon szépen támogatta a Hitel irodalmi folyóirat megalapítása, aminek ugye a főszerkesztője volt Hat Évenek.
A Hitel is, előbb a Bethlen Alapítvány, aztán az MDF, aztán a Hitel, tulajdonképpen egy hálózatra alakult ki, ami egymást támogatta, és ezt csak részben tudatosan terveztük meg, mert most ezt lehet csinálni, és akkor azt megcsináltuk.
És mi volt a vezérfonal?
Mindenütt nyilvánvalóan a nemzeti önállóság. Ugye az egész MDF gondolatkör az abból fakad, hogy itt a nemzeti függetlenséget, a magyar állami szuverenitást, és ehhez a demokráciát és a jogrendet és a sajtót át kell alakítani. Ezek voltak a Jurta színházbeli témák is, határon kívül élők persze hangsúlyosan benne, ami összefüggött szorosan a nemzeti identitással és önállósággal, a joggal és gyakorlatilag napi politikával. Ezek összetereltek bennünket, és egy kitűnő csapat összeállt, nem megye nélkül. Tulajdonképpen ezzel nyertük meg a választásokat.
De aztán a csalódás vezette oda, hogy kilépett az MDR-ből és Pozsbaival a Nemzeti Demokrata Szövetséget 96-ban megalapított.
Hát azt is már azért alapítottuk, szinte én legalábbis saját lelkiismeretem megnyugtatására, hogy próbáljuk meg. Teljes kudarc volt. Ott is azt lehetett sajnálni, hogy azért sok derék ember összejött.
A rendszerváltás történetét kutatóintézet és archívum alapítása és főigazgatása 6 éven át. Milyen képet ad a rendszerváltásról?
Nézze, ha nem jön 10-ben a új kormány, akkor sokkal reménytelenebb lennék, hiszen azért eltelt néhány évtized úgy, hogy nemzedékek mentek rá erre a történetre. Anyagilag kifosztották az országot, erkölcsében lezüllesztették. Hát azért gondolja el, hogy történhetett meg az, hogy a korábbi tömeggyilkosokat nem voltak képesek semmilyen módon számon kérni. Ez valami döbbenetes. Hogy megkötnek egy olyan egyezményt az ukránokkal, amiben van egy-két olyan mondat, ami eleve elfogadhatatlan mindenkinek, aki egy kicsit is gondolkodik. És sorolhatnám a privatizációval, az igazságszolgáltatással, a közrenddel, a közbiztonsággal kapcsolatban, a nemzetközi kapcsolatokban. A szólamok tömege zúdult egyszerre rá a társadalomra, ment a nemzeti színű zászló lengetése, miközben néhányan kifosztották a nemzet kincstárát. Miközben ide szabadítottak mindenféle szélhámost az országra is, megszüntettek intézményeket, gyárakat, üzemeket, az élelmiszeripart letarolták, a mezőgazdaságot ezzel együtt természetesen megbénították, kiszolgáltatva a nemzetközi bankoknak, kiszolgáltatva a multinacionális ipari tőkének, kiszolgáltatva néhány őrült politikusnak, egy új impérium alakulásának, csak most nem keleten, nyugaton alakul ismét. Tehát itt tulajdonképpen egy ország teljes kiszolgáltatása. változatossága történt meg pillanatok alatt, és el kellett teljen több évtized ebben az állapotban. Mert ugye aztán az Antal kormány után megjött a Kort kormány, az SZDSZ-szel, meg az MSZP-vel, és utána még a szerencsétlenség tetején, ugye Gyurcsánnyal, ez egy kétségbejtő történet volt. Na most, ha azt nézem, hogy a Fidesztől az indulásához képest mit lehetett várni, hát szinte semmit. És erre mégis kiderül, hogy az egyetlen nemzeti kormány ez, és ez hála Istennek három kurzuson át működik, és jól működik. De hát megint az a helyzet, hogy az ember egyszer elkeseredik, egyszer meg bizakodni kezd, és végül is ennek a küzdelme zajlik le a lelkében, a tudatában. Ezzel kell együtt élni.
A rettörki élén töltött évek mennyiben változtatták az ismereteit, vagy a véleményét?
Hát az ismereteken azért változtatott, persze sok jó kollégám volt, sok jó tanulmány született, kutatások, gyűjtöttük az anyagot, kihasználatlan tulajdonképpen még az archívumunk. Az kétségtelen, hogy még mindig ott tartunk, hogy háttérben zajlottak az események, amiről senki nem tud, aminek esetleg írásos nyoma sincs. És rengeteg titkosított irat van, valahol zsebekben, táskákban is húzódnak. Oroszországban is, meg szerintem a három nagy titkos szolgálatnál mindegyiknél, tehát a Mossadnál, meg az CIA-nél, KGB, hát ezek itt nyüzsögtek. Tehát ehhez idő kell, több évtized, előbb-utóbb minden kiderül persze.
A fő kutatási területe Adi mellett, a harmadik út mellett a nemzettudat, a nemzeti önismeret alakulása. Ebben lát változást? Hiszen szinte a kelet-közép-európai államok közül a nemzettudatot itt lugozták ki a legjobban.
Igen.
A Kádár rezsim idején.
Sőt, hát itt tulajdonképpen annak a rendszernek ez volt a stratégiai alapja. Ezért volt egy kicsit jobb lét, ezért nem lehetett beszélni erről, meg arról, vagy írni.
Itt nem törték, itt puhították a gerinceket.
És én azt tapasztaltam egyébként Erzsébeten is, hogy ez a kemény diktatúra, állami terror, amit Rákosi művelt, az nem hatott, az riasztott. A Kádár rendszer ebből a szempontból azért más volt. Amikor elkezdődött a konszolidáció, akkor Kádárnak volt néhány mondata, amelyik ilyen megnyugtató volt.
Aki nincs ellenünk, az velünk van.
Megnyugtatta a hívő embereket. Meg ez a kétfrontos harc, ugye, hogy azért a balosaknak is oda csapunk, ha kell. Volt Trabant, Lada, meg volt Kiskert, és ez valóban megnyugtatta a társat. Ezért nevességes az, ugye, amit Antal is mondott, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Nem volt ilyen lelkület Magyarországon. Én azt látom, hogy ami rombolás igazán bekövetkezett, az azért a mai történésekhez kapcsolódik. Ez az egész LMBTQ őrület, a migráció. Itt valami olyan dolog történik, ami belülről morzsolja föl. Nem csak az egyéneket, hanem a társadalmakat is. A németek vagy a franciák. Szépen, mint a birkák, el kell, hogy fogadják ezt a felmorzsoló, züllesztő, az embert mélyen, önmagából kifordító világát. Ez a legveszélyesebb, ez sokkal veszélyesebb, mint ami eddig volt. Nálunk azért nem, mert itt van egy kormányzati magatartás, amelyik viszont teszi a dolgát, ahogy tudja. És azt valóban megteszi, amit meg lehet tenni. Én azt gondolom, hogy mi viszonylag jó helyzetben vagyunk most, mint akárki más Nyugat-Európában.
A saját 80 évére tekint vissza.
Körülbelül ez a Madácsi alapgondolat. Vagy ami Adinál is nagyon vezető szólam, hogy célba érés az halál. De hát valójában az emberi életnek a természetéből fakad, hogy megy, ameddig lehet. Aztán ez csak nem megy tovább, és ez legyen elég. Nagyon sok bizalomkeltő dolog van az egész magyar kultúrában. Gyönyörű emelkedett pillanatok voltak, aztán zuhanások.
De ha felcsendül az Amott Leger című népdal, az megbelengeti a szívét.
Meg, az biztos.
Reszeljük le, de reszeljük le a lábáról a békó. Gyere pajtás, térj vissza a csikó. Reszeljük le, reszeljük le.
Én hiszek abban, hogy meghatározott az ember lehetősége, lényegében az útja is, végigéli az életét, ha ezt becsülettel megteszi, akkor ennél többet nem igen tehet.
Azért azzal elégedett, hogy a talentumaival jól sáfárkodott.
Nem tudom, nem vagyok én ebben olyan nagyon biztos. Biztos, hogy többet kellett volna foglalkoznom azokkal a témákkal, amelyek régen foglalkoztatnak, ezek közül sikerült egy-két tanulmány, ilyen-olyan könyv, de ezt gazdagítani kellett volna. Szíthatom magamat, hogy lustaság. Valójában tényleg nem volt arra idő. Most meg már, amit le kellene írni, az azért foglalkoztat, de hát túl sok mindenkit érintene, ami nem biztos, hogy itt az ideje.
Akkor egyszerűen csak Kodálytól a Kálai Kettőséggel kívánjak boldog születésnapot.
Köszönöm szépen. Annak nagyon örülök.
A Magyar Örökség díja kitüntetett Bíró Zoltán irodalomtörténész, a Magyar Érdemrend tiszti keresztjének birtokosa volt, aki nemrégiben ünnepelte 85. születésnapját, és akit ez alkalomból a 80. születésnapján készült beszélgetésünk felidézésével köszöntöttünk. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.